Bóla 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő héten még a választás előtt Magyarországra jön J.D. Vance. Az amerikai alelnök április 7-én kedden érkezik Budapestre, és szerdáig itt is marad. Ahogy néhány héttel ezelőtt a szintén Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter esetében is történt, Orbán Viktor ezúttal is közös sajtótájékoztatót tart a Trump adminisztráció képviselőjével. Az eseményre a Karmelitában kerül sor kedden 13 óra 20 perces kezdéssel. Április 7-én 8-án Magyarországra látogat, tehát az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során J.D. Vance Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK Sportparkban. Kormányzásunk horgonya a kereszténység, jelentette ki Orbán Viktor a Kontextus YouTube csatornára feltöltött interjúban, hangsúlyozva, hogy az együttműködésben a KDNP a horgony szerepét tölti be, ő maga pedig a horgony kötélért felel. A miniszterelnök a Fidesz-KDNP koalíciót az egyik legnagyobb újításuknak és különleges konstrukciónak nevezte, amely egy európai, sok párt számára végzetessé vált kihívásra adott magyar válasz. Újabb iráni drón és rakétatámadások érték a Perzsőből több országát. A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, súlyos anyagi károk keletkeztek egy sótalanító üzemben, emellett találat ért egy olajfinomítót is. A szaúdi védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy az ország légvédelme megsemmisített 6 ellenséges drónt, az Egyesült Arab Emírségek szintén azt közölte, hogy légvédelme elhárított több támadást. Bakrányban megszólaltak a légoltalmi szirénák, és a hatóságok felszólították a lakosokat, hogy menjenek védett helyre, azt nem közölték, hogy történt-e támadás. Az amerikai elnök közösségi oldalán a True Social-on arról írt, egy kis idő kell még, könnyedén meg tudják nyitni a hormuzi szorost. Donald Trump hozzátette, elhozzuk az olajat és egy vagyont keresünk. Az elnök szerint ennek hatására ömlene az olaj az egész világra. A New York Times amerikai tisztviselőkre és az iráni állami médiára hivatkozva azt írta, Irán lelőtt egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépet az ország felett. A gép két fős legénységének sorsa egyelőre nem ismert, de az Egyesült Államok kutatómentő műveletet indította meg keresésükre. Miközben Európa több repülőterén már az üzemanyag hiány jelei mutatkoznak, Budapesten nyugodt a helyzet, írja az Index. Lóga Máté, a Budapest Airport ZRT elnöke azt mondta, érthetetlen számára, hogy mi alapján sorolják hazánkat a sérülékeny országok közé, hiszen az idejévre vonatkozó beszerzések jelentős részét már előre rögzítették. A közel-keleti konfliktus és a hormuzi szoros körüli bizonytalanság azonban az egész kontinens légi közlekedését megingathatja. A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac kritikus ponthoz érkezett, a közel-keleti feszültségek hatására az árak meredek emelkedés előtt állhatnak, ami az egész világgazdaságot megrázhatja. A szakértők szerint rövid távon drasztikus drágulás jöhet, miközben egy elhúzódó konfliktus akár újabb globális energiaválságot is elindíthat, írja a bank alapján az Index. A felelős állattartás fontosságára hívja fel a figyelmet a húsvéti ünnepekhez kapcsolódva az állatvédelemért felelős kormánybiztos. Fontos tudatosítani, az állat nem ünnepi kellék, vagy néhány napra szóló meglepetés, hanem érző élőlény, amelynek tartása hosszú évekre szóló felelősséget jelent, írta Ovádi Péter, annak kapcsán, hogy a húsvéti időszakban évről évre sok családban merül fel, hogy élő nyulat ajándékozzanak a gyerekeknek. Nagy péntek munkaszüneti nap volt, a boltok zárva tartottak, nagy szombaton a megszokott szombati nyitvatartással lehet számolni, de a kisebb üzletek hamarabb bezárhatnak. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő munkaszüneti nap, így a boltok zárva lesznek. megerősített járatokkal, tartalékjárművekkel és több személyzettel készült a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV csoport, a buszok és a vonatok esetében is, tudatták az ünnep előtt. Az Erminio vihar hatalmas pusztítást végzett Görögország egyes részein, Neamakriban egy férfi meghalt. A Beaufort skála szerinti 9-es erősségű szél Észak-Afrikából felkapta a Szahara homokját, a porvihar pedig narancssárga vörösre festette az eget Krétán. Emiatt néhány iskolát bezártak, több járatot töröltek a héten, Görögország egyes részein pedig a komp és hajóközlekedés is lehetetlenné vált egy átmeneti időszakban. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott húsvéti ünnepeket kívánva, szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit április 3-án, nagypénteken a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint Birincsik Márton és Karkus István technikusok nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma beszélünk a sárgatúró, valamint a pászka készítéséről. Szó lesz a második Kárpát-medencei vőfét találkozóról és a matyó tojásfestésről. Elsőként Csirmazné Cservenyák Ilona, nyugdíjas mezőkövesdi könyvtár igazgatót hallják a rakacai húsvéti szokásokról.
Valamikor úgy írtam, hogy a szentelt pászka hamarabb hazaért, mint a gazdája. Ugyanis annak idején nálunk a húsvét az egy különleges előkészületekkel egybekötött készülődés volt. A feltámadás reményében mindenki a ház szépségét, az istáló rendberakását, ez természetes volt, hogy megcsinálják, és utána pedig nagypénteken és nagyszombaton pedig a vasárnapi ételkészítésnek volt a összegyűjtése, illetve elkészítése. Nálunk a mindig nagypénteken már a sírbatételre felöltözve, feketébe mentek az asszonyok, lányok, a férfiak pedig ünneplő díszben vettek részt a húsvéti sírbatételi körmeneten. Ekkor már nem szóltak a harangok, csak kereplővel jelezték azt, hogy templomba mikor kezdődik az ezzel kapcsolatos istentisztelet, és erre szinte az egész falu, a betegeken kívül mindenki részt vett. Édesapám még a 20-as években, az ő fiatal korában, nagypénteken mindig ők őrizték a sírt, fapuskával álltak a sír körül, és fél óránként a fiatal legények váltották egymást rendes őrség váltással. Nagymama mindig azt mondta, hogy olyan szépek voltak ezek a fiúk, Krisztus katonáinak hívták őket, és ezek a Krisztus katonái pedig komolyan vették ezt a feladatot, és egész péntek délutántól szombat hajnalig végig fél óránként váltották egymást, éjszaka is.
Hányan voltak egyszerre, ketten vagy négyen?
Négyen, és az ötödik vezette be. Tehát minden egyes fél óránként az öt embernek ott kellett lenni.
Tehát őrségváltás volt, úgy mondhatjuk. Igen. Pontosan, mint a katonaságnál a Krisztus katonái, de tízben voltak akkor teljesen ünnepi ruhában, nem katonaiban, hanem ünnepiben.
Ünnepi ruhában, igen. Már akkor kezdett bejönni a pantalló, és már ezek a fiatal fiúk az ő korában már pantallóba, illetve magyaros mentékhez hasonló ruhába voltak. Megvan az a fotó, ami 38-ba készült a Verebes hegy tetején, és le van fotózva az akkori 8 Krisztus katonája, akik őrizték akkor a sírt, épp arra ment egy újságíró, aki készített róluk egy felvételt, ugyanis tovább ment a kassai bombázás után. Ez volt közvetlenül. Édesapáék fent voltak a Verebes hegyen tűzfigyelőbe, ők adták le Szendrő felé a jeleket, hogy mi van, és ők voltak azok. Az újságíró, ahogy elindult utána egy olyan fél órával, ahogy elmesélte, egy fél órával kezdték hallani, hogy Kassa felől nagy mennydörgés, tehát ilyen. Akkor még nem tudták, hogy a bombázás az, csak akkor, amikor már visszafele jött ez az újságíró, és elmondta nekik, hogy bizony Kassát bombázták, és azt lehetett hallani.
De hát most éppenséggel húsvétkor vagyunk, és pontosan mondtad a cikkedet, azt, amit megjelent, az inkább nem a bombázásról szólt, hanem sütésről, a pászkáról.
A húsvéti népszokásról. Igen, mindennek megvolt a maga szokása. Nálunk a kettő, ami nem hiányozhatott, a sonka meg a kolbász mellől, meg a bárányhús mellől, nem hiányozhatott a pászka és a szirék. A szirék, az úgy ismerjük Magyarországon, édesapáik tótok voltak, és mindig sziréknek mondták, és így is használom a szót magát, hogy szirék. Ezt egy tejből készített
sárga túró szerű,
igen, összeállt sárga túró lett, amikor megfőztük, akkor ezt egy úgynevezett géz kis kendőbe kötöttük, és másnap reggelig ki volt akasztva, és akkorra összeállt teljesen sárga színűnek, és ez nem hiányozhatott a pászka mellől.
Tej, tojás, mazsola, nálunk így volt.
Cukor.
Ja, persze.
Cukor. Mi mindig kétfélét készítettünk, mert nagyapa és az ő szülei sósan ették.
Mi édesen.
Mi pedig csak édesen, és így nagymama mindig kétfélét készített, hogy neki is a kedvébe járjon.
Mondjuk görög katolikusoknál a sárga túró az elengedhetetlen volt, illetve a sódar nálunk, kolbásszal együtt, és akkor a pászka.
És a pászka, igen. Hát a pászkáról is van egy úgymond kis történetem nagymamával együtt. A pászkának megvolt az, hogy milyen formába kell sütni, és milyen nagyságúnak kell lenni, amit visznek szentelni. Igaz ugyan, hogy régebb az én gyerekkoromban már csak ebbe a megadott pászka formába sütötték a pászkát, ami olyan 25 cm-es kör forma volt, és nagymama, még akkor nagyon gyerek voltam, nagyapa mondta nagymamának, mert akkor még nem kosárba vitték szentelni ezeket a húsvéti eledeleket, hanem batyúba kötötték, nagy abroszba vagy ponyusba, és a hátukra vették, és úgy vitték el szentelni. És nagyapa mondta, hogy hát tegyél nagyobbat, Marcsú, nagymama Mária volt, Marcsúnak hívta, és tegyél nagyobbat, nem vagyok én szegény. Azt mondja, nagymama, semmi gond. Én fogta, és mind a hármat betett, aminek egynek több mint 15 kiló volt a súlya, de nagyapa büszkén cipelte, hogy ő bírja, és mindenki így vitte a hátán ezeket a húsvéti eledeleket. Lehet, hogy előre szaladok, a szomszéd bácsi, mikor megszentelték az ételeket, akkor mindenki gyorsan összecsomagolta, fölkapta, mert azt tartották, hogy az lesz az aratáskor a legügyesebb, aki leghamarabb hazaér ezzel a szentelt étellel. A szomszéd bácsi fölkapta, szaladt, nem jól kötötte be, hegyen van a templom rakacán, és mire a bácsi észrevette a pászka, már lent volt a völgybe, leszaladt a dombon. Na, és ez a pászka rendes kelt tésztából készült, csak a rajta lévő minták határozták meg, hogy ez nem egy kalács, hanem ez egy húsvéti pászka. Milyen volt a mintája? Hát a pászka tetejére először három ágú fonatot készítettek. Ez ment a pászkának a kör szélére, amely jelképezte a korbácsot, amivel Jézust annak idején megkorbácsolták. Maga a közepére pedig 5 darab rózsa került. A rózsák keltésztából, ebből a fonatból készítettek 5 darab rózsát, és az 5 darab rózsa ment a, tehát ha ránéztünk erre a kalácsra, annak a tetején azt láttuk, hogy mintha Jézus ki lenne feszítve, és a 2 kezének, a fejének, a szívének, és a lábának a 2 helyét szimbolizálta ez a rózsa. És a kör szélére pedig olyat, mint a kakastarét készítettek, amely szintén azt szimbolizálta, hogy Jézust nem csak megostorozták, hanem bántalmazták is, és ennek a jelképét tették ennek a pászkának a tetejére. Nagymam, amikor ezt csinálta, hát ő szépen lerakta a rózsákat oda, ahova kellett. Mi meg gyerekek gyorsan szépen helyre raktuk, hogy az szépen álljon, párhuzamos legyen, jól nézzen ki a pászkán. Mire észrevettük, nagymama megint visszarakta olyan helyre, tehát nekünk össze-vissza volt, de oda volt elhelyezve, ahol a Jézusnak az 5 sebe volt. És ezt vitték mindig szentelni. És mikor a szentelt ételt hazavittük, húsvét első napján mi más nem fogyasztottunk, csak a szentelt ételt. És akkor édesapa, előtte meg nagyapa megkezdte a pászkát, 4 oldalról levágott a sarkából 4 darab kis kalácsszélet, amely azt jelképezte, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében fogyasszuk el azt az ételt, amit itt megszentelve az asztalra került, és ezt a levágott kis darabkákat, és azt, ami morzsa összegyűlt a húsvéti ebéd után, azt egy abroszba kötötték be, és abba az abroszba, amivel csak a mezőre mentek búzát, vagy valamilyen terményt vetni, és mindig a búza föld sarkába tették ezt a megszentelt maradékot, és ennek a fele ment a búza ültetvény szélére, a másik fele pedig az állatoknak volt az istálóba. Nagyapa mindig a kezéből ezt a morzsát megetette az állatokkal, hogy ő nekik is szentelt legyen ez a nap.
Csirmazné Cservenyák Ilonát hallották a rakacai húsvéti ételek készítéséről, illetve szokásokról. Következő riportjaink a második Kárpát-medencei vőfély találkozón készültek.
Gyönyörű Zsigmond, Fodor Levente.
Egy év múlva újra találkozhatunk, mint tavaly, vagy pedig sorozat lesz.
Mi reményeink szerint szeretnénk találkozni. A többi az attól függ, hogy a fogadóink meg tudják-e szervezni. Lesz-e rá lehetőségük?
Mit ad ilyenkor ez az embereknek, a működő vőfélyeknek?
Hát szerintem nagyon fontos üzenete van ennek a működő vőfélyek szempontjából, mert az a helyzet, hogy nagyon könnyen tévúton is lehet működni, és ezek a szakmai összejövetelék, bárminek is nevezzük őket, ezeket azért tartom fontosnak, mert egyben nem csak tanulunk, hanem véleményt is mondunk. Véleményeink utalások arra, hogy mit végezünk, mit csinálunk, és itt tudjuk igazából lekristályosítani azt az utat, ami nekünk haladni kell.
Délelőtt megvoltak az előadások, ami adnak újat ilyenkor az embernek, vagy azért már mindent ismertek.
Általában minden előadás valami újat ad. Úgy vagyunk vele, hogy mi már egymást régóta ismerjük. Minden gondolatunkat szinte könnyedén tudjuk egyeztetni, de minden egyes találkozás, minden egyes véleménycsere mindig valami újat hoz. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ezek az újonnan bejövő dolgok, az újonnan bejövő gondolatok minél hamarabb, hogy hangot kellene kapjanak, és ezeken a hangokon keresztül kellene továbbítani, mert nem mindegy, hogy milyen gondolattal, milyen szellemmel, milyen egyetértéssel tudjuk ezeket a dolgokat átadni az ifjabb nemzedéknek.
Jön a vitafórum, hát én nem tudom, belemernék-e kezdeni. Mindenki annyit tud beszélni, amennyit akar.
Persze. Hát az a helyzet, hogy ebbe bele lehet kezdeni, de van egy olyan, hogy azért nekünk is tudatosan kell ezt a dolgot csináljuk, és célszerűen kell tudjuk azt, hogy mit akarunk megfogalmazni, mire vagyunk kíváncsiak.
Szétnézek, nagyon nem voltam itt, de látom, hogy akár 20 évestől 70-80 évesig vannak itt az emberek. Az öröm, nagy öröm lehet egy olyan embernek, aki azért foglalkozik ezzel már régóta, hogy fiatalok is vannak.
Igen, nem hogy öröm, hanem ez is a cél, hogy az legidősebbtől a legfiatalabbig itt legyünk együtt. Mert tulajdonképpen arról is van szó, hogy előbb-utóbb a stafétát át kell adni. És hogyha van akinek, de tudjuk, hogy hogyan adjuk át, akkor már jó irányba haladunk.
Ad ez valami vonalat, irányvonalat a mai fiataloknak? Gyertek már, milyen jó, hogyha egy vőfély fogja nektek irányítani a lakzitokat, esküvő alatt, stb. Nem egy ceremónia mester, hanem egy több évszázad óta hagyományosan működő, magyar szokás szerint működő egy-egy ilyen rendezvényt fogtok valamilyen módon kapni tőlünk. Átveszik, vagy megy már mindenki nyugat felé?
Hát az én véleményem az erről, hogy azért vagyunk itt, hogy nem hogy átadjuk, hanem tudatosítsuk a fiatalokba, hogy lám, átvettétek-e? Meritek-e vállalni? Nem kell mindig leblomálni a ceremónia mestereket, mert én azzal a véleménnyel vagyok, hogy ha egy fiatal ember nevezze magát bárminek vagy bárkinek, ha egy hagyományos lakodalom levezetését elkezdi, és valamilyen szinten egy lakodalmat végigvezet, ő már akarva, akaratlanul is hagyományőrzővé válik. Nevezheti magát bármilyen szinten ceremóniamesternek, de egyet meg kellene neki tanulni. Be kell ide hozzuk, közénk a csapatba lépjen be, és vegye észre, hogy az, amit ő csinál ceremónia mesterként, az nem más, mint amit mi neki nyújtani szeretnénk. Tanuljon meg egy kicsivel több, egy kicsivel másabb lenni, és tanuljon meg a lakodalomba a mai ifjúságnak örömet szerezni ezzel.
Régen volt a lakodalmam, mondjuk 44 évvel ezelőtt, de akkor egy kicsikét még a hagyományok jobban éltek. Még ott az asztalnál elénekelgettünk, utána eltáncolgattunk, nem diszkózenére, hanem magyar néptánc. Azért próbáltuk volna, és úgy akkor még valahogy nekem ez úgy megmaradt bennem. A mai lakzik azért egy kicsit más hangulatúak. Hát persze, mert fiatalok.
Igen.
Egyre jobban változik a mai lakodalom, mert nem lát már olyan régi mintát, mint valamikor. Nem lát olyan mulató embereket, olyan jó képességű táncos és énekes embereket, mint valamikor voltak. Ezért a vőfélyeket kell felvértezni ezzel a tudással, hogy ezeket a kincseket, ezeket a kiveszélybe elő lakodalmi kincseket tudják visszavinni a 21. századi lakodalmakba, mert az európai ceremónia mesterek közül a magyar vőfének volt legszélesebb feladatköre, ez a feladatkör leszűkült, és most keressük az utat, ami nincs kikövezve, ezt nekünk kell kitaposni, hogy hogyan lehet ezeket a nemzeti értékeket visszavinni. És egy ilyen konferencia, egy ilyen találkozó, ez hát azért lehetőséget ad. Ráadásul, ha megnyitjuk még egyszer így a köznép felé, a Kárpát-medencei vőfi találkozón, rengeteg másféle program van, ahol bejöhetnek a fiatalok, és mindenki bejöhet, és láthatja ezeket a tudományokat, amit a vőfiek itt elő tudnak adni, akkor ezt még jobban tudjuk népszerűsíteni.
Nem kell megújulni a vőfének, vagy évről évre meg kell újulni?
A vőfének mindenféleképpen meg kell újulni, és meg kell tanulnia úgy elfogadni az újat, hogy a hagyományai tárházába mindig tudja beépíteni, sőt, tudja összehangolni olyan formába, hogy a mai lakodalomra vágyó, házasulandó fiatalnak érezze, jó kedve legyen ezt elfogadni, érezze, hogy egy kis hagyomány más ízet, más szépséget ad. És ez adja neki a maradandót. Ezért a lakodalom mindig egyel több, mint egy akármilyen szórakozás vagy mulatság.
Milyen érzés van ilyenkor bennetek?
Már bizonyos fajta feltöltődés. Egyrészt, hogy egymást segítjük a gondolatokkal, a lelkiséggel. Másrészt meg ezek az előadások, amik ide vannak szervezve, abból mindenki tanul. Tehát az is, aki már olyan bölcsességi köveket hozott ide, hogy már 30-40-50 éve vőfékedik, de tanulnivaló mindig van. Változik a világ, változnak a lakodalmak is, de több más hagyományos elemmel ellentétben a vőfékel is még mindig élő, és még mindig megvan. Mennyi mindenki kihalt, és ki múlt már emellett.
Most egy kis csoport beszélgetésébe kapcsolódunk bele.
Tóth Tamás vagyok, és Szombathelyről érkeztem, Vasvár megyéből. Második alkalommal van, második alkalommal vagyunk itt, és azért jöttünk vissza, mert a tavalyi alkalommal is nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó előadásokat hallottunk, amiből tanultunk. Őszinte leszek, mindannyiunk a vőfélyek, azért a néprajzban egy kicsit otthon vagyunk, de kiki a maga dolgába. Valaki jobban, valaki kevésbé, és számomra is a tavaly is tanulás volt, és az idei is egy tanulás volt, hogy olyan dolgokat láttunk, hallhattunk, amit őszinte leszek, nem biztos, hogy mi felénk ez így ebben a formában szokás volt. Viszont hozzátartozik ehhez a vőfé kultúrához.
Ugye régen minden falu más nóta volt.
Tehát így más igaz, szokás, meg a szokások is mások
szokások
voltak.
Mások, és akkor, hogyha valaki mondjuk Erdélyből jön, és a felvidékivel találkozik, hasonlóság akkor is van, mivel magyar.
igen.
De hát ezek az alap dolgok megvannak, és akkor utána pedig a helyi szokásokat teszik hozzá. Hol így, hol úgy kezdik az egészet, az előbb hallottam egy versikét, vagy beköszönőt, hogy...
Az egy vendéghívó volt, amit megmondom őszintén, ugye már kikopott. Tehát Vas megyében, Zala megyében, vagy ahonnan apai ágról származom, Somogy megyében is volt Vőfének a vendéghívás is volt a szerepe. Ugye a lakodalom előtt körbejárt a család. Akkor még nem volt ennyire szétszórva a család, mint mondjuk most, és menni kellett a családokhoz, és hívni kellett. Nem volt meghívó, hanem a Vőfé vitte a hírt, hogy lakodalom lesz a családba. Ez a Vőfé dolga. Tehát a Vőfének nem a lakodalomban volt csak dolga, hanem előtte egészen, tehát vasárnap reggelig volt a dolga. Úgyhogy, de ezt is megtanultuk. Én nekem még volt szerencsém vendéghívónak lenni. Egy élmény volt. Igaz, hogy az sem már a hagyományos módon volt, hanem össze volt rántva a lakodalom előtti napon a násznép, és oda kellett menni elmondani egyszer az egész násznépnek. Viszont egy élmény volt az, hogy az egész hétvégét az ember a násztéppel élte, mint ahogy régen volt.
A Vőfély sokszor rokon is volt.
És csak az volt, szinte.
Igen, azért mondom, de utána kikopott már a rokon nem vállalta. Vagy nem bírta végig ital nélkül, vagy pedig nem tudott úgy beszélni, nem tanulta meg, mert azért a kihívás, mondjuk mennyasszony húcsúsztató vőlegény kihívás, stb. Az versikékkel jár, és olyannal, hogy néha még meg is kéne, hogy sirattatni, bár nem ez a cél, hanem az érzelmeknek a felturbózása.
Ha kell, akkor a Vőfély ríkat, ha kell, akkor mulattad, de
tehát abszolút. Megvan ez a móri?
Persze, abszolút, ez most is.
Kérik tőlünk, hogy rikatós ne legyen. De én mindig elmondom minden ifjú párnak, hogy a Vőfély szerepe egy lakodalomban az pontosan az, hogy néha megrikatja a népet, néha megnevetteti, legfőképpen megnevetteti a népet, és hangulatot próbálja a lakodalomban úgy hozni, hogy mindenkinek jó kedve legyen. De a Vőfély rigmusok, amiket mondjuk a legényes háznál, lányos háznál elmondunk, az tényleg arról szól, hogy az ember élet fordulóiba az egyik legfontosabb momentumhoz érünk, hogy a gyerekből ember lesz, az asszonyból meg, vagy a leányból meg asszony.
Érzelmek nélkül nem lehet ezeket átadni. Tehát.
De azért azt meg is követeljük, mint Vőfély. Hát általában, nem azt, hogy megköveteljük, de elvárjuk azt, hogyha minket hívnak, akkor azért búcsúzzunk el a vőlegénytől. Búcsúztassuk el a mennyasszonyt úgy, ahogy kell. Az pedig erről szól. Egy kicsit pityergünk, egy kicsit örülünk, és akkor utána meg indul a haddelhad, tehát akkor meg már csak az örömről szól.
Jönnek a szép részek, jönnek a szertartások egymás után, ha van polgári, ha van egyházi, ha mind a kettő, ha csak egyik, de ez erről szól így.
Mit a fejemben látna mindenki. Tulajdonképpen nekem az volt, ugye régebben ez természetes volt, nem is, hogy természetes, az volt az esküvő, hogyha volt egy templomi esküvő.
Igen.
Vallásos alapokon nyugodott az egész. Ma már azért még azok is, akik vallásosak és van templomi esküvőjük, ők sem nagyon szeretik azokat a hagyományos búcsúztatókat, amiben benne van a jóisten, benne van a szeretet, benne van az, hogy örökülség. Hú, ez már akkor még mondja, de utána nem.
Hát de azért azt vegyük figyelembe, hogy tényleg, tehát most ismerik csak Isten igazából el az, hogy polgári esküvő. Tehát régen nem polgári esküvőre volt ott a hangsúly fektetve, hanem az egyházi esküvőre. Ezt te tudod nagyon jól inkább,
Tamás. Tanult kollégám éppen, én 1868-ra emlékeztem, 1895 óta
ez a Vekerlő-féle törvény, kötelező. Amikor a polgári anyakönyvezésbe vezetik, nem csak az
első polgári származású miniszterelnök, hát nem véletlenül alakult így.
És akkor az egyházaktól, mert ugye hát nem csak egy egyház volt, nem csak a katolicizmus volt, hanem
jó,
a protestáns, és
jó,
ezért az állam ezt tudja jobban ellenzni, és így az anyakönyvezésnek a többek között ez a törvénycikk erről szól, és ebbe a születés és a házasság is minden benne van, és akkor ezáltal viszont duplázó ott az esketés is, tehát és ez a rítusrendre is hatással volt, mert hát így hirtelen akkor két esküvőt kellett tartani. És ebből van az, hogy ugye ezt tudjuk jól, hogy ha ott vagyunk egy lakodalomban, akkor például felmerül, hogy kitódul a nép mondjuk a templomból, már jönnének gratulálni.
Igen,
és akkor szólni, hogy tisztelt Ászlép, az ifjú pár nem most fogadja a gratulációt, hanem majd a polgár. És akkor megérti, de hogy ezt sokszor el kell mondani, de hát ilyen szerepünk is van, ami egy prózai szerep.
Viszont azt is tegyük hozzá, hogy az elmúlt, azt mondom, 7-8 évben visszajött az, hogy a polgári szertartás azt nagyon sok pár előtte egy-két héttel a két tanúval privátba letudja, és igazából a lakodalom napján semmi más nincsen, mint az egyházi szertartás és a mulatság. És
nekem a személyesen a saját lakodalmam is így volt.
Nálam úgy volt, hogy ugye nekem muszáj volt a polgárit megtartani előtte, addig nem mehettem templomi esküvőre. De hát ez 44 évvel ezelőtt.
Az egy másik világ volt. Egyébként mi hárman, tehát a Vas megyei vőfélyek, ugye ő őrségi, Viszáki kolléga, ő Büki, Fürdővárosban, én Szombathelyen élek, körmendi származású vagyok. Vas megyében a vőfély hagyomány maga, az 30 évre eltűnt. Bő 30 évre eltűnt. Az, hogy mi most itt vagyunk Mezőkövesden vőféként, és hagyományőrző vőféként, ezt a gencsi hagyományőrzők, de gencsapáti hagyományőrzőknek köszönhetjük, mert ők a 2000-es évek elején megcsinálták a gencsi lakodalmat.
Nevesítve.
Varga Abin, Szőke, Tömő Józsi, tehát Varga Csaba, Szőke, Tömő Józsiék, tehát akkori és mostani hagyományőrző néptánc együttes, most már idősebb tagjai,
oszlopos tagjai,
Albin ugye a vezetője, sőt a Buharai Szövetségnek a vezetője. Albin hozta ezt, Albinék hozták ezt vissza. Amiért az ő körükbe kerültünk, az, hogy Albin, én ahogy félig Somogy megyei vagyok apai ágról, Albin viszont zalai, Tornyiszent Miklósi, és Albin 16 éves kora óta vőfélkedik. Tehát nem visszatanulta, mint mi, a hagyományt, hanem ő hozta a családból, tehát ő keresztapja, nagybátyja,
örökített.
És nagyon sokat tanult, tehát igazából elkezdtünk a magunk módján vőfékedni, én például kedves néptáncos barátom jó voltából Körmenden, kapui báró Tibor Isten nyugosztalja, sajnos 2007-ben elhunyt, egy igazi kultúrember volt, egy amatőr színjátszó, néptáncos, egy szitja, bocsánat, csúnya szó, egy igazi erdész ember volt, egy nagy szakállal, nagy hanggal, nagy kiállása. Tibi kért fel engem, Várok kért fel engem, hogy nem tud elmenni, menjek el helyette a lakodalomba. Itt a fiatalember, a maga kis 26 évével, 26, ugye? 26 évével, 8 éves volt, amikor először találkoztunk egy lakodalomba, ő kapta el a harisnyökötőt. Onnan van az ismertség. Aztán a saját jogán most már
negyedik éve
ő ugyanolyan vőfély, mint mi, sőt, ő a következő generáció, aki már viszi, mert mi már egyre kevesebbet viszünk, ő meg hát rá, és a kutyája se mocskája tudja csinálni.
Tulajdonképpen akkor meg kell kerülni ebbe a körbe.
valamilyen szinten. Hát,
akarni kell.
De én arról mondom, hivatalosan nem kell lepecsételt papír.
Nem. Nincs OKS képzés. Nincs OKS. Bár képzés van, mert itt Kristófot alulá, hogy Albin, akit az előbb emlegettünk, ő meghirdetett egy képzést, ami néhányan végeztek.
Vasvári Népfőiskola.
Vasvári Népfőiskolában volt, de egyébként nem ez a jellemző út.
A tipikus, tudni azért.
Elmondom őszintén, hogy a tipikus út az az, hogy egyszer csak az egyik haver felkér, és egyszer csak valamiért igent mondasz, és ha az elsőt elvállaltad ilyen-olyanokból, és muszáj vagy megtanulni a rigmusokat, és hogyha úgy érzed, hogy sikeres volt, illetve visszajelzések alapján, akkor már ott van egyfajta repertoár, amit elkezdesz bővíteni, kicsit alakít, akkor már viseletet csináltad, kalapot szerzett, és egyszer csak akkor vőfélyé válik az ember, de az első tűzkeresztség az kulcskérdés szerintem.
És megtalálod a saját hangodat, a saját identitásodat, mindahogy mindannyian elkezdtük keresni a saját gyökereinket, vőféként is, hogy ki honnan jött. Én például leginkikérő szövegemet még mindig édesapám szülőfalujából, Kisbárapátiból, Somogyból hozom, mert az Szabó Lajos, dr. Szabó Lajos legyűjtötte, és amikor én azt megtaláltam, én nagyon boldog voltam, hogy valami olyan, ami az enyém. Bár én nem ötnöttem fel, de mégis csak onnan származik édesapám. És ezt adjuk át egyébként, furcsa, de a fiatal embertől is tanulunk mi idősebbek, mert ezért pont annyival vagyok idősebb, mint amennyi idős most vagy.
Hát a fiaidnál nem sokkal vagyok idősebb.
Nem sokkal vagy idősebb a fiaimnál. Mátétól nagyon sokat tanulunk, és nagyon sok, de nem is tanulunk, sokat beszélgetünk. Nekünk van egy nagyon rossz szokásunk, vagy egy nagyon jó szokás.
Ez nem kell tanulni.
Nekünk van egy nagyon jó szokásunk. 2014 óta a vasmegyei vőfélyek minden karácsony, szilveszter között összejönnek kötetlenül.
Ha tudnak.
De általában tudunk.
Meg tudunk.
Egy évben és az elmúlt 4 évben, mert bár Máté Budapesten dolgozik, Hagyományok házában dolgozik, Vecsésen él, de mindig lejön Vasmegyébe, Vasvármegyébe, és ott van velünk egy estét, és beszélgetünk, és a tapasztalatokat, az ötleteket, te, hogy igen, most ütöd, doktorit ebből írod, tanulunk egymástól, és ez egy olyan folyamat, amik...
És ez a mai nap is egyébként egy ilyesmi.
Egy ilyen tanulási folyamat része.
Tehát most is azért is jöttünk, amellett, hogy jó találkozni székelyekkel, alföldiekkel, dunántúliakkal, hogy itt most pont mindjárt a szünet után pont egy ilyen szekció fog kezdődni, ahol a problémákról, nehézségekről, a modernitás és a hagyomány viszonyáról, hogy hogyan lehet egy DJ-vel együtt, vagy amikor a drónost felrepteti a fotós, akkor vőfékként az ember mit csinál, mit nem csinál, ki mi, hogyan oldja meg, és ebben egymástól lehet tanulni, vagy ha már csak kibeszéljük, kicsit ventilálunk, az is egy segítség, de még van olyan, hogy valaki mond egy jó ötletet, hogy én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy, és akkor többen, ja, na, nem tehát ezek a találkozunk, ez is egy értelme.
Előjönnek újra azok a
problémák. Hál' Istennek olyan csapathoz kerültem, akiket nem kell kérdezni.
Előjönnek azok a problémák, ugye, amiről beszéltünk idefele is az autóba, hogy meddig lesz még létjogosultsága a vőfélységnek. Tehát mikor, sőt, már most átfordult az a mérce szerintem, hogy inkább ceremóniamestert keresnek, mint vőfét, és ennek most megint az lesz a lényege, hogy hogyan tartsuk meg ezt a hagyományt. Hogyan tudjuk az utánpótlást beszervezni. Mert oké, most itt van velünk.
Jó, csak egyetlen egy kérdésem, hogy legyen már. A szereplés, ugye ez ugyanolyan, mint az én tartom a mikrofont, meg beszéljenek, vagy ti igen, beszéltek igen. Már, össze-vissza keverem én is. Nincs olyan, hogy egy jó sikerült, meg egy rosszul sikerült.
Na, elmondom erre az én válaszomat. Szerintem ez úgy működik, mindenkinek van erre válasz, szerintem az évek során.
Névvel kéne hogy, visszakodni.
Igen, Varga Máté vagyok, én a Vecsés és jöttem. Én azt látom, hogy ugye amikor az ember elvállal egy lakodalmat, akkor az a sok hónappal megelőzi magát a lakodalmat. És akkor találkozik az ifjú párral. Beszélgetnek, mit akarnak, mit nem szeretnének. De az, hogy a nász nép az adott napon, az a 100 fő, 200 fő, mikor mennyi, máskor csak 50 fő, az hogyan fog viselni, hogy reagál dolgokra, milyen a zenész, vagy a helyszínen az éttermes lehet, hogy ő... Ezek mind befolyásolják azt, hogy ez a nagy nap hogy sikerül. És persze nekünk az a dolgunk, hogy jól sikerüljön, de el kell ismerni, hogy lehetek néha a világ legügyesebb vőfély, a zenész a legjobb zenész, a fotós, mindenki csinálja a dolgát, de lehet, hogy valamiért olyan a násznép, hogy akkor sem, tehát ilyen van. Ezt el kell fogadni, ezt egyébként az elején, amíg az ember kezdő, addig azt hiszi, akkor magára veszi, hogy hát biztos miattam nem. És egy idő után én ezt például személy szerint én beláttam, hogy nem, hanem van ilyen, amikor egyszer az Istennek se. És van viszont olyan, amikor meg teljesen magától működik.
Erre csak kontrázit.
Összefoglaltam már tényleg.
Ilyenkor jön elő a bőfének az a képessége, hogy van 5 vagy 10 perced arra, hogy felmérd azt a násznépet, hogy vele mihez fogsz tudni kezdeni.
Abszolút.
A nap, meg az este folyamán.
Így van.
Ezt viszont meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni. Ebben nem tudsz beleszületni ilyen szerintem.
Kell egy nagyon jó kiállás, egy nagyon jó hang, egy nagyon jó emberszeretet, ráérző képesség és emberismeret.
A második Kárpát-medencei vőfély találkozó kis csoportját főképp Vas vármegyei vőfélyeket szólaltattam meg. Végezetül Kovács Szabolcs bútorvirágozót hallják most a tojásfestésről és a locsolkódásról.
Én bútorfestő, festőasztalos család sarja vagyok. Ez a fő profilom, a festett bútorkészítés. De édesanyám is népiparművész volt. Annak idején írólány, íróasszony, aztán népiparművész. Hogy is a titulus, a tojásfestő, hímző, népi iparművész. Tehát ő korábban a bedolgozóként, tehát kintről dolgozott a Matyóházi Pari Szövetkezetbe, és utána tagként, bejáróként, benne az intézménybe, az épületbe, ott voltak, ő a tojásfestő részegre került, és tőle tanultam egyébként gyermekkoromban a tojásfestést. De ez úgy volt, hogy én mindig segítettem súrolni a tojásokat húsvét előtt anyukámnak, nem az asztalos műhelyben voltam olyankor, hanem anyukámnál. Súroltam bímes hípó suhával szép tisztára a tojást, ne legyen piszkos, zsíros, fogjon rá a festék, és akkor az ilyen kicsit szabálytalanabb, vagy meg kicsit meg volt repedve, vagy túl nagy volt, vagy deformált volt a tojás, anyukám azokat félre rakta, és amikor mentem neki segíteni, akkor 3-4 darabot kaptam én is ilyen tojáshéjat. És akkor kaptam ecsetet, festéket, és akkor én is festettem, de gyönyörűségesen szép, nagyon-nagyon szép tankokat, meg géppisztolyokat, de anyukám nem szidott érte, hogy miért azt festek. Meguntam már a második géppisztolyt, már megvolt, mit csinál anyukám, jó, de szép az a tulipán, milyen szépen ívelődik, a popsia, két egyforma popsia annak a tulipánnak. Megpróbáltam utánozni, aztán jó felidegesítettem magam, mert hogy vagy paca lett belőle, vagy szőrös volt a vona. Hát nem nagyon sikerült, de aztán mert felidegesített, akkor elkezdtem még egyszer megpróbálni, meg még egyszer, meg századjára már olyan szépen mutatkozott a tulipán meg a rózsa, és így szépen lassan tanultam meg, de nem csak ezt, amit konkrétan az előbb kérdeztél, ugye, hogy nem csak az a klasszikus matyó hímzés mintás tojásokat, hanem a porcelán mintás tojásokat, és a édesapám révén meg ugye a bútorfestés, már ez a satírozott festést is csináltam, abból is azokat az elemeket is használtam, azért vannak ilyen különlegesek. Ugye háromféle tojás dekoráció van, vagy festés itt nálam, van a hímzés minta, a textil minta, az a klasszikus matyó minta, van a habos rózsás, a bútor mintás tojások, meg vannak a porcelán mintás tojások. És ezeket mások nem csinálják, nem. Ez csak nálam, ez egy ilyen kuriózitás, hogyha ide bejön valaki, akkor meglepődik, aki a tojásokat gyűjti, vagy érdeklődik iránta, hogy honnan vannak ezek, milyen minták, én nem is láttam még ilyet, ugye, és el vannak ájulva az emberek, hát igen, ez olyan különleges, mert itt Észak-Magyarországon a festőasztalosoknál ez a habos rózsás festés ment, és ma egyedül vagyok, aki ezzel a fajta virág festéssel foglalkozik. A bútoroknál is, tojásra is.
Gyakran találkozunk utcán, úton útfélen, bármilyen problémánk van, STK-tól kezdve, ha úgy hívják mi, és általában azért eszembe vagy, mondom, hogy a húsvét jön, hát húsvét nem bújjon el már tojás nélkül, pláne a Szabolcs tojásfestése nélkül, de hát ugye anyukád is, meg a feleséged is szépen.
Igen, ő meg írja a mintát.
Igen, ő írott, te pedig festett.
Ő írja, az úgy van, ahogy ő ezt elkészíti. Nálam nincs előrajzolás, aha, tehát amikor én festek, ott nincs előrajzolás. Nekem nem kell írni, hanem én egyből festem. A bútoroknál is, meg tojásra is, tehát ez ilyen szabad festés, szabad rajzú, szabad festésű, igen, tehát nincs ilyen kontúr, meg, illetve a kontúrja van azért a virágoknak, de nincs előrajzolás.
Ugye a tojás, tudjuk, hogy miért lett tojás, mert a nyuszi, mondjuk mindent tudunk már róla, tehát az összes német történetet, és ugye az összekevert nyúl tojás, meg nem is tudom még mi, de a lényeg az, hogy azért mikor gyerek voltál, akkor még nem nagyon kaptak festett tojást, esetleg azok, akiknek úgy mond közeli volt az a lány. A többiek színeset kaptak, vagy az se?
Hát általában úgy volt egyébként húsvétkor, hogy amikor ugye csapatokba mentünk, ugye baráti kör, értem, 10-12-8-an, mikor, hogy jöttünk össze, úgy mentünk locsolkodni a közös ismer, mert ugye letudtuk a rokonságot, a családokat, meg a szomszédokat, és akkor utána közösen mentünk a baráti kör az ismerős lányokat meglocsolni. És úgy volt, hogy lányok is készültek a locsolkódásra, nagyon szép tojásokat. Hát volt, ami csak színezve voltak tojások, de azért minden család mindenhol voltak festett tojások. Itt Matyóföldön mindenhol volt. Amikor én gyerek voltam, már akkor is természetesen. És akkor az úgy volt, hogy amikor elmentünk locsolni a lányt, vagy szódavízzel, vagy bögrével, néha vödörrel, ugye nem csak kölni vízzel, akkor utána bementünk, átöltözött a lány, vagy akkor amikor meglocsoltuk, ennek jutalmául kaptunk egy kis kínálást. Hát akkor már, hogyha olyan korban voltunk, akkor esetleg egy kis alkohol, de üdítőt, málna szörpöt, egy kis pipícset, ezt a jellegzetes matyó süteményt, mint a fonott kalácsnak a tésztájából készül, de jellegzetes formája van. A
madárka igen, formájú.
Igen, madárka csibe formájú, igen. És ugye a lány is készült már, és volt egy kosár, amiben ott voltak a tojás. És akkor ott voltunk 8-10, és jött ki, és a szép tojásos kosárra, hogy tessenek választani. És akkor úgy válogattunk mindent, de volt egy fiú, akinek nem tartotta oda ezt a bizonyos kosarat, hanem amikor mi, a többiek mi vettünk belőle, akkor ő gyorsan beszaladt ezzel a kosárral, és kijött egy másik kosárral, amiben csak egy darab tojás volt, és oda ment ahhoz a fiúhoz, aki még nem kapott tojást, még nem választott tojást, hogy tessék választani. Hát természetesen a szíve választottjának egy gyönyörűségesen megfestett, nagyon-nagyon nagy szívvel megfestett tojást előkészítve már, az kifejezetten annak a fiúnak, mert titokban azért úgy kicsit jobb barátja volt, vagy jobban szerette a többi fiút. Igen. Igen, igen. De nagyon jól jött ki, ugye tessék választani, de csak egy darab tojás volt benne, mert azt szánta a kedvesének. Igen.
Ugye locsolkódás, mikor még én olyan aprókában voltam, bizony akkor még külni, alig-alig volt ez a Krasznaja Moszkva, de az olyan
rózsavíz volt.
Hogy kemény volt, így van, megöntözlek rózsavíz, de hogy el ne herradozzál, ez a rózsavíz azt jelentette, hogy kreppapírt vízbe áztattuk, és akkor úgy locsoltuk. Nálunk nem volt szokás a nagyon nagy lány locsolás, tehát vagy vödrös Szabócsba, tehát a nagyobbaknál igen, de utána én már nem locsoltam. Nem te locsoltál valamikor?
Nem, persze, mi mindig locsolkodtunk.
Vízzel
is locsoltunk, persze, reggel a családtagokat, hát most is van olyan, hogy a bögrevíz ott van a kezemben, de úgyhogy belemártom az ujjaimat, és akkor úgy megszentelem az unokalányokat, meg a lányomat, meg a feleségemet.
Közben jönnek egy kis
abban,
hagyjuk.
Jó napot kívánok. Kezit csókolom, jó napot kívánok. Hát hogy? Akkor csinálok ide, ha a kamrámba is egy kis fény, csak jön a húsvény.
Igen, én tojáskát szeretnék vásárolni.
Jaj, akkor jó, mert benne az asztalon van a fatojások.
Ó, az de jó.
Jó, közben beindult a bolt, úgyhogy bevenézek, és akkor hát el is köszönhetünk, foglalkozz a vendégekkel, akkor jó. Na, köszönöm, akkor húsvétra itt vagy.
Húsvétra vagyunk, úgyhogy én szombaton is vagyok, de vasárnap is, mert ugye a Matyó húsvét az ilyen nagy szabású, több ezer, tízezer ember jön olyankor Mezőkövesre, de állítólag az idő most nem annyira kedvez a hétfői napnak, mert tudják, hogy hétfőn locsókódás, meg a jóisten is locsol bennünket, és akkor inkább vasárnap jönnek.
Köszönöm szépen, jó munkát, és jó egészséget.
Köszönöm szépen, áldott húsvétot.
Kovács Szabolcsot, a népművészet mesterét hallották Mezőkövesdről. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Munkatársaim Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikusok Birincsik Várton, valamint Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról